És ugye azt se tudjuk pontosan, hogy kinek, tehát hogy a magyar kormánynak mi volt a végső célja. Ha a végső célja az volt, és azért keménykedett, mert igazából nem akarja ezt a szankciót, és nem akarja, hogy Oroszországnak ilyen szintű bántódása érjen, akkor ezt nem sikerült a hétfői megállapodás alapján teljesíteni, mert végülis Orbán Viktor aláírta azt, hogy legyenek olajszankciók. Ha a magyar cél az volt, hogy kifejezetten az itthoni 480 forintos benzinárat megmentsük, akkor jól játszott Orbán Viktor, mert kiharcolt egy kivételt a szankciós politika alól.
Lassan 100 napja tart már a orosz-ukrán háború, folyamatosan érkeznek onnan is ugye az információk, megváltozik a hadihelyzet, és Brüsszelben is zajlanak az események a szankciókkal és embargókkal kapcsolatban. Úgyhogy ahogy május elején áttekintettük podcast formában, kicsit elmagyaráztuk, hogy mi a helyzet Ukrajnában és Brüsszelben a háborúval kapcsolatban, úgy most is teszünk erre egy kísérletet. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, és Király Andrással és Magyari Péterrel ülünk itt a 444 stúdiójában. Sziasztok!
Szervusztok!
Sziasztok!
A múltkor szerintem eléggé működött az a formula, hogy először áttekintettük, hogy mi is történik magán a hadszintéren, és aztán pedig az uniós reakciókat, kavarásokat néztük át, úgyhogy szerintem most is kezdjük ezzel. Andris, mi a helyzet az ukrán fronton?
Legutóbb, ugye május első hetében a nagy keleti offenzíva indulása után voltunk egy bő két héttel. Ahhoz képest most arra történtek lényeges változások, de viszonylag érdekes volt a helyzet annyiban, hogy ezek a lényegi változások május utolsó hetében következtek be. Addig nagyjából mereven ugyanolyan volt a front, körülbelül megismételhetnénk azt, amit egy hónapja mondtunk. Egy kicsit vegyük is át, hogy vizualizálni tudják a hallgatók is, hogy miről beszélünk. Ukrajnának most nagyjából a keleti és a déli részén vannak az oroszok, ezeket a területeket tartják megszállva. Ha megpróbáljuk magunk elé képzelni Ukrajnát, a keleti része az úgy néz ki, hogy nagyjából a belarusz-orosz-ukrán hármas határtól Harkivig egyenes vonalban tart délfelé a határ. Harkivnál ez elfordul keletnek, halad egy jó bő 200 kilométert, talán akár 300-at is kelet felé, és aztán megint délnek fordulva leér az Azovi tenger partjáig. A orosz megszállás területe az így nagyjából Harkivnál kezdődik, ott egy ilyen északi sávot tartanak megszállva, ami aztán Luhanszk megye területén délnek fordul, és ott nagyjából egy ilyen déli irányba halad lefelé. Ebben egy darab beékelődés volt ukrán részről, ez Szeverodonecknél, ez a frontnak a legkeletibb része, egy ilyen északkeleti csücsök, ott gyakorlatilag azt három oldalról vették körbe eleve is az orosz, illetve szakadár erők. A nagy eredeti orosz haditerv az volt, hogy ezen az egész keleti fronton támadást indítanak, és egyébként már visszafogott, vagy lefelé módosított legújabb hadi céljukat a Luhanszk és Donyeck megyék területének egészének megszállását elérjék. Ez az, ami nagyon nem működött. Látványosan nem működött az offenzíva első hónapjában, így a május közepe táján elindult egy változás az orosz taktikában, és egyre inkább az látszott, hogy valami látványosan felmutatható eredményt elérjenek, legalább Luhanszk megyét felszabadítsák. Ezt tudni kell, hogy Luhanszknak nagyjából a 70%-a eleve már az offenzíva előtt orosz kézen volt.
És Szeverodonyeck, annak ellenére, hogy Donyeckon a nevében az Luhanszk,
megyében van. Luhanszk megyében van, igen, ez a nevét igazából a rajta keresztül folyó, Isten tudja miért északi Donyeck, Sziverszki Donyecknek nevezett folyóról kapta, azért Isten tudja miért, mert nincsen déli Donyeck. Mi magyarul egyébként a második világháború idejéből, ugye a Don Donyeck, ez a vidék volt, ahol a magyar honvédséget, a második hadsereget bevetették, szóval magyarul szerintem ezt alapvetően csak Donyecknek nevezzük földrajzban, de hogy erről kapta a nevét a város. Ennek a folyónak egyébként, a Donyeck folyónak nagyon nagy jelentősége lett a harcokban. Ugye minden ilyen földrajzi jelenség az természetes védvonalat, akadályt képezhet, és nagy szerepe volt abban, hogy az oroszok eredeti nagy átkarolási tervének, amivel azt akarták, hogy így a front nyugati végéből elindulva meg a Donyecki, most már mint megye Donyecki arcvonalról elindulva bekerítsék az ukrán főerőket. Itt egyébként 10 ukrán dandár, ez hozzávetőleg 30 ezer katona harcolt. És ezt a tervet, ezt egyrészt megakadályozta azt, hogy a előző podcastban gyakran emlegetett Izjumi zseb, ami ennek a front, északi frontnak a legnyugatibb kiszögelése, onnan egészen mostanáig nem sikerült kitörniük az oroszoknak. Ott lényegében március végére, április elejére az ukránok megtámasztották a frontot, tartják az állásaikat, és azóta az oroszok hiába csoportosítottak oda nagyobb erőket, onnan nem sikerült kitörniük, azóta ott mindenféle hírek jönnek, az ukránok szerint ott folyamatosan töltögetik a ott lévő alakulataikat az oroszok, amikből azért át kellett csoportosítaniuk, mert időközben az ukránoknak volt Harkivnál egy ellenoffenzívájuk, amivel lényegében felmentették a várost az orosz ostrom alól. Lényegében csak, mert végül az oroszok az orosz-ukrán államhatár közelében megtartottak egy területet, és onnan folyamatosan tudják még lőni a város északi határát. Tehát az Izjumi zsebnél megtámasztották a frontot az ukránok, a frontnak ott a további szakaszán Izjum és Szeverodonyeck között pedig a Donyeck folyó egy természetes akadályt képzett.
De egyetem most az elmúlt héten írt cikkeidben már arról írtál, hogy bizonyos győzelmeket tudtak, vagy sikereket tudtak az oroszok elérni, ugye azt írtad valamelyik cikkedben, hogy taktikai győzelmet elérni, ez engem érdekel, hogy ez mit jelent a taktikai győzelem versus más győzelem, és hogy mi ez a győzelem, arról beszéljünk egy kicsit.
Igen. Tehát volt az a helyzet, hogy itt megakadt a nagy orosz offenzíva, ezután az oroszok egy átcsoportosításba kezdtek. Nagyjából a hírszerzési adatok meg az ukránok szerint úgy 95 zászlóhajharccsoportot vetnek be az oroszok. Ezt majd mindjárt egy kicsit ki fogom fejteni, hogy mi egy zászlóhajharccsoport. Most csak annyi a lényeg, hogy a Szeverodonyecki csatában, magában ott a csatában, végül összesen 60 ilyen zászlóhajharccsoportot, BTG-t, ahogy a rövidítésmániás hadtudomány nevezi. Szóval 60 ilyen BTG-t vetettek be, és emellett állomásozik még olyan 20-25 BTG az Izjumi zsebben. Tehát gyakorlatilag az összes erejüket a frontnak egy nagyon-nagyon szűk szakaszára koncentrálták. Ekkor még próbálkoztak áttörésekkel a Donyeck folyón, de ezek katasztrofális eredményre vittek. Kierőszakolt folyamátkelésnek hívjuk az olyan átkelést, ahol ugye nem egy adott hídon vagy létező infrastruktúrát használva, hanem magán a folyón próbálnak átkelni ponton kiépítésével. Kiépítettek egy pontont, az ukránok lebombázták, az addig átjutott egy zászlóaljnyi orosz katonát pedig szakszóval felmorzsolták, tehát lényegében lemészárolták a folyó túlpartján, ami egy érdemi eredmény volt, és ami egyébként felvezette, vagy lehetővé tette azt, amit a Szeverodonyecki csatában taktikai győzelemnek nevezünk, az, hogy a várostól délre Popasznánál áttörték az ukrán vonalakat, és megindultak nyugat felé. Ez két szempontból volt fenyegető. Az egyik, hogy meg fogják tudni csinálni mégis az átkarolást, el tudják vágni Szeverodonyeszk védőit, még hogyha nem is azt a nagy átkarolást, amit eredetileg terveztek, tehát nem 10 teljes dandárt, de a Szeverodonyecket védő 4 ukrán dandárt azt el tudják vágni Ukrajna többi részétől, azért ez is egy 10 000 ember. Ez egy olyan léptékű veszteség lenne, meg egyáltalán morálisan egy olyan súlyos vereség lenne, ami megtörhetné az ukránokat, hogyha ez bekövetkezik.
És ennek mekkora esélye van, hogy ez bekövetkezik?
Most már viszonylag kicsi, mert hogy az eredeti támadási irányuk az volt, hogy nyugat felé haladva Bahmut városát elérik, ezek ilyen ukrán léptékkel falukról beszélünk, tehát minden 20-30 ezres városkákról, mert ott halad át az a főútvonal, a legnagyobb főútvonal, ami összeköti Szeverodonyecket a Ukrajna többi részével, hogyha azt elvágják, akkor lényegében megnehezítik az ukránok dolgát. De annyira rosszul haladtak a Szeverodonyeck környékén, meg északról nem sikerült áttörniük, hogy irányt váltottak, és ebből a déli popasznai zsebből is északnak indultak közvetlenül Szeverodonyeck felé, ami megteremtette azt a lehetőséget az ukránoknak, hogy ezt a stratégiai szempontból eléggé kis jelentőségű települést, ezt feladják és kivonják az erőiket szervezetten. Lényegében az elmúlt napokban ez zajlik, hogy ez egyébként egy milyen léptékű művelet, azt jelzi, hogy 4 igencsak megtépázott ukrán dandárt kell onnan kivonni. Pont egy tegnap esti interjújában mondta az Zelenszky azt, hogy napi 60-100 katonájuk hal meg, és 500 sebesül meg a keleti fronton. Hogyha ezt így felszorozzuk, akkor azért látható, hogy egy olyan 5-6 nap alatt egy teljes dandárt veszítenek a keleti arcvonalon. Tehát, hogy ez egy igen komoly harc, és ahhoz, hogy egyáltalán ki tudják vonni az erőiket, ahhoz be kellett vetni további 3 dandárt, köztük a 128-as hegyi dandárt, aminek Munkács a székhelye, és nagyon sok kárpátai magyar is szolgál benne. Szóval most éppen magyarok is harcolnak ezen a területen.
Szóval akkor ezt a Szeverodonyeck várost, ezt lényegében akkor nagy áron, de elfoglalták az oroszok, és mi történik máshol?
Igen, egyébként még nem foglalták el teljes egészében, és ennek is maga a Donyec az akadálya, ez Szeverodonyecken is áthalad ez a folyó, és a jobb parti részen, a Ukrajna felőli oldalra még nem jutottak át az oroszok, a város 70%-át megszállták, ez egyébként megint csak támogatja az ukrán erőket abban, hogy ki tudják vonni az alakulataikat. Ugye kérdezted a taktikai győzelmet, és nem akarok átsiklani felette. Taktikai győzelem az, amikor ezt a részcélt, ezt a harcászati részcélt, Szeverodonyeck elfoglalását elérik az oroszok, de azért taktikai győzelem, mert ennyi. Tehát megnyerték ezt a csatát, stratégiai jelentősége viszont nem sok van. Ha úgy vesszük, akkor lényegében inkább az ukránok arattak egy stratégiai sikert, nagyon súlyos véráldozatok árán, de egyrészt ki tudják vonni az erőiket, amire hát pont a véráldozataik miatt nagyon nagy jelentősége van, hogy minél több katonájukat ki tudják menteni. Azért ember mennyiségben az oroszok jobban állnak elvben, illetve elérték a legfontosabb céljukat, tehát nagyon-nagyon lelassították az orosz offenzívát. Végül is jó másfél hónapja tart már a keleti offenzíva, ami azért lényeges, mert áprilisban kezdték el a nyugatiak felajánlani egyáltalán a nyugati szövetségesek azt a nehéz fegyverzetet, amire egy ilyen jellegű offenzíva megfogásához, illetve ellentámadások indításához, most már egyre inkább erre is kell majd beszélni, ellentámadások indításához nagyon nagy szükség van. Ezek a fegyverek így az elmúlt napokban kezdtek megjelenni a fronton. Ezek a nehéz lövegek, önjáró lövegek, tarackok, amiket áprilisban ajánlottak fel. Tehát ez csak, hogy azt is érzékeljük, hogy valamikor április 15-én azt mondják, hogy küldünk nektek ágyút, az úgy nagyjából május végén fog megjelenni a fronton. Ez egyébként egy nagyon gyors átfutás amúgy, mert ezeknek a használatára is ki kell képezni az ukránokat.
Írtad a legutóbbi cikkeidben, hogy azért, mert az oroszok, hogy mondtad, hogy ilyen nagy erőkkel arra koncentráltak, hogy ezt az egy amúgy nem olyan fontos várost elfoglalják, máshol meg nagyon meggyengültek a vonalaik, ahol meg az ukránok érhetnek el sikereket. Erről tudsz egy kicsit beszélni?
Igen. Tehát, ugye, ahogy mondtam, nagyjából a teljes erejüket ezen a front szakaszon vetik be, hogyha Iziumot is hozzászámoljuk, meg ezt a harkivi részt is. Miközben stratégiai jelentősége sokkal nagyobb a déli megyéknek, orosz és ukrán szempontból. És ukrán szempontból azért, mert Herszon az a megye, ahol egyedül átlépték az oroszok a Dnyepert. A Dnyeper az talán a legjelentősebb földrajzi képződmény Ukrajnában. Ugye ez ilyen Kijevet is kettévágó folyó. Ukrajnát gyakorlatilag két részre osztja. Egyébként hagyományosan Ukrajnát jobbparti és balparti Ukrajnára szokás osztani. Ez a Dnyeper folyó jobb és balpartja. Hagyományosan a jobb part az, amit Ukránnak szokás tartani, ugye ott lényegében leszámítva a Fekete-tengeri partvidéket, Mikolaivot, Odesszát, nem nagyon élnek oroszajkúak. Ettől keletre található az oroszajkú népesség Ukrajnában. Visszatérve a Hersonhoz, tehát ott a folyó jobb partján is ott vannak az oroszok, ami egy hídfőt jelent, onnan tudnának megindítani támadást Ukrajna középső részei felé, hogyha csak erről a területről akár visszaszorítják őket maga Herszon város visszafoglalásával, akkor maga a Dnyeper egy olyan védvonalat képezne, ami kevéssé tenné valószínűvé, hogy az oroszok nagyobb támadást tudnak indítani akár Odessa, akár Ukrajna középső vidékei felé, mert elég csak a hidakat felrobbantani, persze mondjuk a hidak felrobbantásával az ukránok magukat is elvágják egy kicsit, abból az irányból már nem tudnának ők se támadást indítani.
És ez most amúgy, hogy áll például az, amit említettél, hogy ha vissza sikerülne foglalni Herszont, ami ugye az első ilyen nagyobb város volt, amit az oroszok elfoglaltak?
Ez nem annyira a közeli jövő problémája. Úgy nagyjából július-augusztus táján reális egy igazán nagy ukrán offenzíva, de elkezdték az előkészítését. Tehát most ez a terület eléggé kiürült, jellemzően kényszersorozott donyecki szakadár alakulatok. Ezek gyengén kiképzett, gyengén felfegyverzett alakulatok ásták be magukat, tehát egyértelműen nem terveznek távadó műveleteket, hanem több védvonalat, az ukrán források szerint már 3 védvonalat építettek ki ezen a szakaszon, hogy megállítsák az ukrán offenzívát.
De akkor összességében nem beszélhetünk arról, hogy nagyon fordult volna a hadihelyzet, és az oroszok nagy sikereket érnének el?
Nem, az oroszok igazából látványos, de stratégiai szempontból jelentéktelen sikert értek el egy nagyon-nagyon kis szegmensében a frontnak. Szerintem ennél jelentősebb az a fejlemény, hogy az ukránok kezdik már letapogatni a herszoni ellentámadást, és már ott zaklatják az oroszokat. A háború az átalakult egy ilyen klasszikus elnyúló anyagháborúvá.
Aminek a definícióját elmondtuk az előző adásban.
Igen. Itt ugye a ukrán részről továbbra is ugye a fő nehézség az, hogy az ukránok mint nép kisebb, mint az oroszok mint nép. De ugye említettem, hogy ez nem egyértelmű a helyzet, mert Oroszország hivatalosan még mindig nem áll háborúban. Tehát még mindig nem mozgósíthat erőket. Ami abból is látszik, hogy például a Szeverodonyecki csatában is olyan alakulatokat vetettek be, amiket a kijevi csatavesztés után Ukrajna északi részéről vontak ki és csoportosítottak át, meg Mariupolból csoportosítottak át oda alakulatokat. Ezek alaposan megtépázott, szétvert alakulatok, amiket így összetákoltak, a harcértékük kicsi. Bizonyos értelemben a Szeverodonyecki csata egy ilyen piroszi győzelemmé is alakulhat, tehát hogy olyan szintű veszteségek érték az oroszokat, vagy olyan szintű veszteségeket szenvedtek az oroszok, hogy vannak nyugati elemzők, akik szerint nagyjából ez lehetett az utolsó nagy támadó műveletük. Lesznek még próbálkozásaik, minden bizonnyal ott ugyanezen a részen, tehát Iziumnál ott Szlovjansk, Kramatorsk az most aktuálisan a legnagyobb ukrán kézen lévő város egész Donyeck megyében. Tehát, hogy ebbe az irányba még próbálkozhatnak az oroszok, elméletileg a terep az kedvezőbb a páncélos hadviseléshez, viszont az ukránok már kezdik megkapni azokat a nehéz fegyvereket, amikkel fel lehet venni a harcot egy támadó páncélos sereggel szemben is. Illetve, ami egy nagyon fontos, ezt tegnap direkt kigyűjtögettem az oroszok anyagi veszteségeit. A háború első 3 hónapjában az orosz hadsereg a rendszerbe állított tankjainak a 25%-át vesztette el, és ezek csak az igazolt veszteségek, azok, amiket dokumentáltak, azonosítottak, és pontosan felmérhető, hogy ezek valóban...
Ja, mint az oroszok azonosították, vagy nem, ezek ilyen nyugati, meg ukrán források?
Ez a nyílt forráskódú felderítés, oszint módszerekkel, tehát független elemzők a Twitteren, Telegramon, egyéb csatornákon közölt felvételeket geológok ajánlták, és megerősítették. Tehát ezek megerősített veszteségek, ezek biztosan elvesztek. Tehát az orosz, teljes orosz hadsereg tankjainak 25%-a már elveszett Ukrajnában. Elveszett a egyéb páncélozott járműveik 14%-a. Elvesztették a legmodernebb támadó helikoptereik, a Kamov 52-eseknek a 10%-át. Elvesztették a légierejükből a támadó harci gépeik, a Su-25-öseik, Su-30-asaik, Su-34-eseik 5%-át. Ezek brutális veszteségek. Ezeket kéne pótolni az orosz hadiparnak, aminek az outputja az, hogy mondjam, elég jelentős mértékben marad el a nyugati hadipartól, hogy egy távoli példát mondjak, az oroszok ugye évekkel ezelőtt, majdnem egy évtizeddel ezelőtt bemutatták az új csodatankjukat, a T-14-es armatát, amivel az volt a terv, hogy 2020-ra 2300 ilyen T-14-essel szerelik fel a hadsereget. 2022-ben a bátrabb hírszerzői becslések szerint, tehát a túlzóbb hírszerzői becslések szerint kb. 20 darab ilyen tankjuk lehet összesen, kiállításokra tudják elvinni őket.
És akkor mire lehet számítani így a közeljövőben? Szóval akkor most lényegében, ugye amikor legutóbb beszélgettünk, május elején, akkor azt mondtuk, hogy most igen, hogy befagytak a frontok, mindenki megpróbál szerezni, legyártani valamennyi új fegyvert, azt kiviszik a frontra, kilövik egymásra, és aztán pedig megint állnak a dolgok. Ez továbbra is így...
Nagyjából tartható ez az állításunk. ilyen szempontból nem változott különösebben a helyzet. Keleten egészen biztosan. Ugye délnyugaton várható az, hogy az ukránok legalább a Nyeper folyóig vissza akarják szorítani az oroszokat, illetve, amiről kevés szó esett az elmúlt hónapokban, nem csak ebben az adásban, az a zaporizsiai front. Ugye Zaporizsiánál nem sikerült az egész megyét elfoglalniuk az oroszoknak.
Ez nagyjából ennek az ilyen keleti résznek így nagyjából így észak-déli irányban a közepe, nem?
Igen, nem is a keletinek, a délinek.
Igen.
Tehát ez az, ami mondjuk Mariupol és Herszon közötti szakasz, az Zaporizsia megye, leszalad egészen az is a, hát nem akar, de leszalad a tengerpartig, de ez most így nincs teljesen előttem Ukrajna térképeben, lehet, hogy tévedek. De hogy most már orosz katonai elemzők tartanak ott, hogy hogy pont az orosz erők ilyen léptékű Szeverodonyeckhez koncentrálása miatt itt júliusra az ukránok már nagyon-nagyon komoly zavarokat tudnak okozni az orosz utánpótlási vonalakban, akár gerilla műveletekkel, akár azzal, hogy észak felől dél felé haladva elkezdik felszabadítani a megszállt részeket. És egyébként tök jellemző, hogy nagyon sok szó esik az orosz sajtóban, meg az orosz nyilvánosságban arról, hogy Hersonnal mi lesz, hogy Hersont annektálni kell, vagy hogy Hersonban is tartani kell egy népszavazást, és ott is kikiáltani egy népköztársaságot, arra semmi szó nincs, hogy Zaporizsjával mi legyen. Pedig, hogyha Zaporizsja nincs meg, akkor lényegében nincs meg a szárazföldi összeköttetés a Krím és Oroszország között, ami a egyetlen igazán érdemi célja volt az egész műveletnek, tehát ez az, amire azt lehet mondani, hogy ez egy tényleg érthető orosz cél, hogy a Krímet ne csak egy híd kösse Oroszországhoz, az összes többi az mindenféle ideológiákkal átitatott hülyeségnek tűnik már.
Tehát akkor olyasminek most egyelőre nagyon kevés esélye látszik, hogy mondjuk az oroszok olyan sikereket érjenek el keleten, hogy akár nem tudom, megint megpróbálják megtámadni Kijevet, vagy így a nyugati részeket. Mert volt, mintha lettek volna erről cikkek, hogy az ilyen kezdeti sikerek utána arról beszéltek oroszok, hogy jó, ezt így elfoglaljuk Luhanszkot, és aztán megyünk, vagy ez a Donbaszt, és aztán megyünk újra Kijevnek.
Igen, volt egy egyértelmű lelkesedés a popásznai áttörést követő időszakban, amikor úgy érezték, hogy na most akkor megindulnak, hogy akkor tovább Kijevnek. Nem igazán látom realitását. Nagyon-nagyon durván lemerültek tényleg a készleteik emberben is, harcképes alakulatban és hadi anyagban is. Egyes hírek szerint egyébként már a belaruszoktól kunyerálnak tankokat. De belarusz hadsereg készleteire is rámentek az oroszok. Na most, hogyha azokat onnan éppen mozgatják el Belarusból Oroszország felé, akkor az megint csak visszavesz, mert hogy Kijevet logikusan leginkább Belarusz irányából lehet támadni, mert az orosz-ukrán államhatártól viszonylag messze van. És hát az a támadási irány nem is volt túl sikeres. Ugye mindig fennáll az esély annak, hogy rakétafegyverekkel megint próbálkoznak. Erről nem sikerült megbízható adatot szereznem, hogy milyen rakétakészleteik lehetnek az oroszoknak, de azért a nyugati elemzők összességében úgy vélik, hogy javarészt már kimerítették a forrásaikat, és ezek olyan fegyverek, amiknél a szankcióknak nagyon nagy szerepük van. Tehát ezeket könnyen nem fogják pótolni, ehhez olyan elektronika kell, amit még Kínában sem gyártanak. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy majd akkor a kínaiaktól megszerezzük a megfelelő csippet hozzá, mert nincsen nyugati.
Egy utolsó ilyen hadi kérdés, hogy a múltkor az előző adásban beszélgettünk arról, hogy az oroszoknak érdekükben állhat direktebben bevonni a NATO-t ebbe a konfliktusba, például olyasmivel, hogy lebombázni, nem tudom, Lengyelországban ott ilyen gyűlő fegyvereket, vagy ilyesmi, mert hogy akkor a NATO-val lennének tárgyalásban, és nem... És ugye most már, nem tudom, az orosz propaganda arról legalábbis beszél, hogy már igazából ez már nem egy ilyen különleges művelet, hanem ez már a harmadik világháború, és itt a NATO az ellenfél, és azt kell demilitarizálni, de hogy ez hogy áll ez a dolog, vagy erről most mit gondoltok, amit itt a múltkor beszélgettünk?
Egyrészt én azt gondolom, hogy az orosz propaganda az egy kicsit elszabadult. Tehát nem, mintha néha egy kicsit ellenőrizetlenül is előre szaladna a harciasságban. Hogy mondjam, az előbb ismertetett adatok alapján azért Oroszország eddig a saját hadserege demilitarizálásában bizonyult hatékonynak. És hát a rendelkezésre álló bizonyítékok nem azt mutatják, hogy a NATO-val versenyképes lenne a hadereje a NATO hadseregekkel. Én azt továbbra is tartom, hogyha ilyen nagyon rideg reálpolitik gondolkozásban, hogy sok szempontból Putyin számára egy kedvezőbb kimenet lenne, hogyha nem Ukrajnával kéne tárgyalni a Ukrajna sorsáról. Mert hát ugye a nyugati vezetők kevésbé elkötelezettek az ukrán népegyéni érdekei felé, mint az ukrán vezetők. Mégis maga az orosz vezetés azt szerintem jelentősen visszavett a NATO ellenes retorikából. Ez érződik abból is, ahogy Svédország és Finnország hivatalos tagfelvételi kérelme után már egészen máshogy kommunikáltak, mint előtte. Előtte nagy karcsörtetés és következményekkel fenyegetés volt, és amint a svédek is bejelentették hivatalosan, akkor lényegében átalakult a legfelsőbb szinten a kommunikáció a Lavrov meg a Putyin szintjén arra, hogy ezek az országok tulajdonképpen már eddig is kvázi NATO tagok voltak, ugyan semlegesek voltak, de együttműködtek a NATO-val, ez nem jelent stratégiai változást a Oroszország életében. A Sojgu bemondta, hogy 12 alakulatot, ami hát egy eléggé képlékeny kifejezés, tehát hogy 12 új alakulatot alakítanak ki a északi katonai körzetben, és azokat oda fogják telepíteni. Ezért mondom, hogy ez egy képlékeny fogalom, mert a szakasz is egy alakulat, meg a hadseregcsoport is egy alakulat, és a kettő között mondjuk van 30 ezer ember különbség.
Akkor szerintem térjünk át arra, hogy mi zajlik Brüsszelben mindeközben. Ugye most az éppen aktuális legfontosabb dolog az, hogy sikerül-e megszavazni a szankciók hatodik körét, ami ugye úgy nézett ki, hogy az olajembargó része az már az leokézte a magyar kormány, ami a fő kerékkötője volt, aztán most jött Kirill Pátriárka, erről majd még beszéljünk. De egy kicsit, Péter, el tudod mondani, hogy mi történt így olajembargó ügyben mostanában?
Igen. A eddigi szankciók közül is nagyon sok, nagyon komoly zavarokat okozott az orosz gazdaságban. Pláne egy csomó cég kivonult, vagy felfüggesztette az ottani tevékenységét. Tehát eddig is volt hatása azoknak a döntéseknek, amiket meghoztak, de azért az olajszankció méretében talán az eddigi legerősebb, leglátványosabb, legütősebb lehetne. Nehéz megmondani, hogy az EU eddig mennyiért vett orosz olajat, de a Brüggel intézetnek ez egy elég elismert brüsszeli elemzőközpont. Az a becslése, hogy tavaly, tehát 21-ben körülbelül 362 millió dollárt költöttek az EU-s cégek naponta orosz olajra. Ha megnézzük, hogy eddig az Európai Unió közösen összesen 2 milliárd eurót dobott össze 3 hónap alatt Ukrajnának fegyverre, és ezt is 4 részletben sikerült elfogadni. És ezt mellé tesszük a napi 362 millió mellé, akkor láthatjuk, hogy ez milyen irgalmatlanul nagy összeg. Úgyhogy tulajdonképpen háború kitörése óta ment a vita az EU-n belül, hogy az energiahordozó közül legalább az olajat ne vegyük az oroszoktól. Ugye az olajat sokkal könnyebb pótolni, mint a földgázt, mert a földgázt lényegében csak vezetéken lehet szállítani, vagy LNG formájában akkor, hogyha van erre nagyon bonyolult, több éven át felépíthető infrastruktúra. Viszont az olajat azt fel lehet tenni hajóra, fel lehet tenni vasútra, sokkal könnyebb. Szállítani is ezért sokkal könnyebb új forrásokból beszerezni. Tehát ezért kezdettől arról volt szó, hogy előbb az olajat, aztán majd kitaláljuk, hogy a gázzal mi legyen. Nagyon sokáig több tagállam is nagyon ellenállt ennek, és hát Németország is nagyon ellenállt ennek, ami azért fontos, mert Németország ellenében valamit átvinni az Európai Unión, hát ez nem nagyon szokott sikerülni. És Németország ugye a háború előtt az olaj szükségeletének 32%-át, tehát kb. A harmadát vásárolta Oroszországtól. Ez nagy része egyébként az egykori NDK területére vonatkozik. Ugye azt jól láthatjuk, hogy vannak ezek az orosz olajvezetékek, amik elérnek Kelet-Európába. Ez a barátságnak két ága van. Az egyik a Lengyelország, Németország felé megy, a másik pedig Magyarország, Szlovákia, Csehország irányba. Hát ezeket eredetileg az oroszok azért építették, hogy az itt lévő hadseregüket biztonságosan és folyamatosan el tudják látni üzemanyaggal, pláne akkor, hogyha itt a NATO-val valami háború lenne, akkor akkor ezt tudják használni. Nem véletlen, hogy például Románia irányában nincs orosz olajvezeték, mert ott nem voltak orosz katonák, vagy szovjet katonák. Na, a lényeg, tehát, hogy a németek ellenálltak, és aztán április végére beadták a derekukat. Leginkább egyébként a bucsai irpini rémisztő bizonyítékok nyomán megfordult a német közvélemény, és a német koalíciós pártokon belül is nagy vita kezdődött, és a zöldek egyre határozottabban azt mondták, hogy ez itt tűrhetetlen, és a zöldek egyre jobban szerepelnek a helyi német választásokon. Tehát azért ez egy nagyon fontos belpolitikai körülmény volt, ami engedékenyebbé tette a szociáldemokraták által dominált kormányt, azzal együtt is, hogy ez a kettősség és belső vita, ez továbbra is megvan Berlinben, ott továbbra is a szociáldemokraták fékezik a folyamatokat, míg a zöldek megnyomnák előre az orosz ellenes intézkedéseket, illetve hát Ukrajna barát intézkedéseket, és hát itt látni kell egyébként azt is, hogy vannak olyan híresztelések és diplomáciai pletykák, hogy itt még a magyar kormányt is hátulról halkan suttogva bíztatták Scholz kancellár emberei, hogy nem baj, ha ezt itt lassítjátok, nem baj, ha kötekedtek. És talán nem is véletlen, hogy Scholz kancellár a mostani csúcs után nagyon megértően beszélt a Orbán Viktor álláspontjáról. No, ez a nagy politikai rész és válasz. A lényeg az, hogy május 4-én a bizottság leadta, nyilvánosságra hozta a 6. szankciós csomagot, benne az olajembargóval, és ezt részleteit a mai napig tárgyalják a tagállamok egymás között. A mai napig nem sikerült megegyezni, hogy ez a szankciós csomag valójában hogy nézzen ki, ki milyen kivételt mennyi időre kaphasson.
De ehhez képest most ezen a héten valamiféle eredmény azért született, nem?
Elvi megállapodás született, tehát a május 30-a éjjelén, már 31-e volt a naptár szerint, amikor a 27 ország vezetője elvi megállapodást kötött arról, hogy lesz 6. szankciós csomag, és nagyjából egymás között megállapodtak, hogy ki milyen kivételt kaphat, bár ezeket nem igazán hozták nyilvánosságra, vagy csak részben hozták nyilvánosságra, és azt mondták, hogy a részleteket a hétvégéig az EU-s nagykövetek kidolgozzák. Az EU-s nagykövetek a szerda délután ültek össze először, és aztán hazamentek. Hazamentek, miután Stalbecki Tibor, a magyar nagykövet, azzal szembesítette őket, hogy oké, de még van a Kirill is.
Kirill pátriárkára tényleg ezt a témát egy kicsit még tolnám, bár nagyon érdekes, és egy kicsit engem szórakoztat ez a fajta trollkodás, de erről majd még mindenképpen beszélünk. Te írtál egy hosszú cikket arról, hogy hogyan alakult ez az egész olajembargós kérdés, főleg ugye a magyar álláspont. Ezt egy kicsit el tudod mondani, mert azt írtad, hogy amiben most lényegében beleegyezett a kormány, még a Kirill eset előtt, az valami olyan, amit az elején teljesen, ami ellen hangosan tiltakoztak.
Nekem ez a benyomásom, igen. Ugye 4-én jött ki a bizottság a olajembargós tervvel, mire Magyarország, és egyébként még néhány másik ország, leginkább Szlovákia hangos tiltakozásba kezdett, hogy na, ezt így biztos nem. Az nem lehet, hogy ide ne jöjjön orosz olaj. Nem egyik napról a másikra, mert egyébként fél év. Tehát amikor majd elfogadják a szankciós csomagot, attól naptól számítva még fél évig van egy átmeneti időszak, amíg lehet orosz olajat venni. Lényeg az, hogy ezt elfogadhatatlanak nevezte több ország is, leghangosabban Magyarország és Szlovákia. És akkor a bizottság elkezdett ajánlatokat tenni. Most itt azt látni kell, hogy a bizottság írja ezeket a terveket, de valójában a tagállamok szavazzák meg. Tehát a bizottság az olyan ajánlatokat tud tenni, amiről arra számít, hogy a többi ország is elfogadja majd. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert ugyan a magyar és a szlovák olajfelhasználása, teljes nagy európai olajfelhasználása az képes nem sok. Önmagában a szankció elvi és gyakorlati értelmét nem nagyon roncsolná. Az viszont igen, abból viszont baj van, hogy a határunkon lévő többi kormány ideges attól, hogy ide olcsóbban jön az olaj, mint hozzájuk. Ez egyrészt igazságtalannak érzik, hogy valaki a közös fellépés alól kibújva jól jár, másrészt pedig aggódnak, hogy a MOL, ami ugye Szlovákiában és Magyarországon a vezető olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalat, az olyan versenyelőnyhöz jut a többi olajtársasághoz képest a régióban, amit nem akarnak tolerálni, és ami egyébként szembe mehet az uniós versenyjoggal is. Tehát ezt kellett folyamatosan mérlegelni a bizottságnak, és ők végül is azt ajánlották, hogy oké, vezetéken ez a két ország vehessen olajat még 2024. január 1-ig. Erre mondták a magyarok és a szlovák, hogy nem, ez elviselhetetlen, ez olyan terheket ró a magyar családokra. Szlovákia az kevésbé romantikusan fogalmazott, azt mondták, hogy a helyi gazdaságra, hogy ezt nem. És akkor két nap múlva, már május 6-án az jött a bizottság, hogy oké, legyen 2025. január 1. Amit ha nem is azonnal, de a szlovákok egy idő után elfogadtak. A csehek kaptak 2024. augusztusig ugyanilyen kedvezményt. És akkor úgy nézett ki, hogy ezt le lehet nyomni mindenkinek a torkán. Egy kivétel volt Magyarország. És akkor jött a egy hónapig tartó küzdelem. Magyarország az volt, hogy pénzt kért, volt, hogy azt mondta, hogy örökre szóló felmentést kér a vezetékes olajvásárlás tekintetében. És ennek lett a vége az a elvi megállapodás e hét elején, amiben a vezetékes szállítás kivételt képez, nincs meghatározott határidő, tehát nincs 2025. január 1 kőbevésve, viszont benne van a szövegben az, hogy a kivételezést fel kell számolni olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges, és benne van az is, hogy ennek a meghatározására vissza fog térni mi hamarabb az Európai Tanács. És legközelebb, legmagasabb szintű tanácsülés az június 23-24-én lesz. Bár alsóbb szinteken is meg lehetne erről jogilag egyezni, bár furcsa lenne, hogyha a magyarok meg akarnának ebben egyezni mi hamarabb. Tehát az látszik, hogy ez alatt az egy hónap küzdelem után annyi változás történt a május 6-ai állapothoz képest, hogy a 2025. január 1 helyett egy olyan hamar, amilyen hamar csak lehet, határideje van a Magyarországra vonatkozó kivételnek. Hogy ez jó biznisz volt-e, vagy rossz biznisz, azt majd akkor derül ki, amikor ezt a határidőt sikerül kőbevésni.
És javíts ki, hogyha tévedek, de hogy az is szerepel ebben az elvi megállapodásban, hogy a MOL az nem fogja kihasználni ezt a versenyelőnyt, és nem adhat el ebből a, az ebből készült, tehát hogy az orosz olajból készült finomított termékeket nem adhat el más országokba, ugye?
Hát a jó, valószínűleg benne van. Ezt azért mondom így, nem azért, mert nem olvastam a szöveget, hanem azért, mert az van benne, hogy a kivételezés figyelembe veszi a versenyjogi érzékenységeket, a szolidaritás elvét, a playing fieldnek nevezik a szövegben, tehát azt a játékteret, ami a méltányos versenyhelyzet fenntartását jelenti. Most, hogy ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a MOL nem adhatja el más EU-s országokba a feldolgozott olajat, azt több névtelen diplomata is elismerte, vagy megerősítette, például a Financial Times-nak, de több más lapnak is. Tehát valószínűleg ez a rész az erre utal, meg logikusan erre utal, de hogy ennek pontosan mik lesznek a formái, ezt nem nagyon lehet tudni. Az még egy fontos kapaszkodó, hogy Petr Fiala, a cseh miniszterelnök, ő a csúcs után elmondta egyébként a cseh sajtónak, hogy ők kivételt kapnak majd. Tehát, hogy a Csehország az a szlovákiai finomítóból dízelt még 18 hónapig vehet a szankciók kivetése után is, és ebből arra lehet gondolni, hogy tényleg erről van szó, de egy csomó ilyen kivétel meg részlet izé, amiről szó lehetett a csúcson, de nem került be a hivatalos következtetésekbe, ez folyamatosan szivárog ki, tehát akkor fogjuk látni, hogy ez valójában micsoda csomag, és hogy ki mit kapott, amikor ebből a szankcióból tényleg törvény lesz, ami hát egyenlőre húzódik.
És a MOL-nak amúgy ez mennyire lenne rossz biznisz, hogyha a magyar és a szlovák piacon kívül, meg akkor ezek szerint részben a cseh piacon kívül nem adhatna el finomított üzemanyagot?
Hát ezt tudni kellene, hogy most mennyit ad el, és ad el, és ezt ebből sajnos nem készültem. Ugye itt az is bonyolítja a helyzetet, hogy a MOL Magyarországon a sima fogyasztóknak, tehát nem buszok, nem kamionok, nem külföldiek, ugye egy államilag befagyasztott áron kénytelen adni az üzemanyagot, és ez kell neki az orosz olaj, de ezzel nem nagyon lehet keresni, sőt. Úgyhogy míg mondjuk Szlovákiában nincs ez az ársapka, tehát ott, ha az e-heti árakat nézzük, akkor ott 30 eurócenttel drágább a benzin és 50 eurócenttel drágább a dízel, mint itt Magyarországon. Pedig ugyanaz a MOL, ugyanazt az olajat finomítja nagyjából. Sőt, ott 100%-ban orosz olajat finomítanak, itt van csak olyan 65%-ban. Itt belekevernek más típust is Szeszalombatán. Tehát a lényeg az, hogy egyelőre Szlovákiába keresi meg a MOL igazán a nagy nyerességét, és hogy mennyit keres meg a egyéb benzinkutyán, azt nehéz megmondani, mert ugye a finomítóknak egyébként van egy ilyen hatótávolságuk, amin belül még érdemes onnan elszállítani az üzemanyagot. Tehát hiába van a MOL-nak mondjuk Romániában, vagy lesz nem sokára Lengyelországban is benzinkutya, Ez nem evidens, hogy érdemes odáig elszállítani az orosz olajból finomított terméket. Tehát ez inkább arra jó ez a korlátozás, hogy a MOL semmiképpen se kereshesse hülyére magát. Ami egyébként, mint múlt hét óta tudjuk, a kormány különadóval be is szedne tőle.
Most ez, amit tudunk egyelőre erről az olajembargós megállapodásról, ez a magyar kormánynak mekkora diplomáciai siker, vagy mekkora kompromisszum? Tehát most mi a pozíciója a magyar kormánynak Brüsszelben, meg ebben az egész ilyen szankciós diplomáciai térben?
Nagyon nehéz itt mérleget vonni, mert ezek folyamatok, és mindenki hajlamos összekötni mindenféle másra, tehát ami most az egyik elér, az majd leveri a másikon, vagy korábbi sérelmeket most lehetett orvosolni. Tehát ez soha nem egy ilyen olyan játszma, ezek az EU-s egyeztetések, azt látom, hogy na, itt most vége van, és győztest hirdetünk. És ugye azt se tudjuk pontosan, hogy kinek, tehát hogy a magyar kormánynak mi volt a végső célja. Ha a végső célja az volt, és azért keménykedett, mert igazából nem akarja ezt a szankciót, és nem akarja, hogy Oroszországnak ilyen szintű bántódása érjen, akkor ezt, bár most a Kirill ügyben lehet, hogy mégis ezt viszi át, és lehet, hogy tényleg ez a cél, de ez nem sikerült a hétfői megállapodás alapján teljesíteni, mert végülis Orbán Viktor aláírta azt, hogy legyenek olajszankciók. Ha a magyar cél az volt, hogy kifejezetten az itthoni 480 forintos benzinárat megmentsük, akkor jól játszott Orbán Viktor, mert kiharcolt egy kivételt a szankciós politika alól. Sőt, egyébként Magyarországon kívül Szlovákia, Csehország, valószínűleg Bulgária, és elben Lengyelország és Németország is kiharcolt magának kivételt, csak ezek közül az országok közül a lengyelek és a németek azt mondták, hogy nem élnek a lehetőséggel, köszönik szépen. Legfeljebb egy vagy két hónapig. Hogy Orbán harcolta ki másnak is kivételeket, vagy mások nem örjöngve, és kiabálva, és zászlót lengetve, és tüzeket gyújtva tárgyaltak, hanem egyszerűen halkabban, de elérték ugyanazt, azt szinte nem tudjuk pontosan, és nem lehet ezt lekövetni, mert ezek a tárgyalások alapvetően zárt ajtók mögött történnek, és nem nyilvánosak a jegyzőkönyvek. Néha egyet-egyet lehet szerezni, de úgy az egészet végigkövetni nagyon nehéz kívülről. Azt se tudjuk, hogy mik voltak de azt tudjuk, hogy a lengyel vagy a balti pozíció az volt, hogy mindenképpen minél hamarabb, minél jobban meg kell büntetni Oroszországot, tök mindegy, hogy mennyibe kerül, háborúban nekünk is áldozatot kell hoznunk. Ilyen értelemben ők verességet szenvedtek, mert nem lett teljes a szankció, és lassú a szankció, és még mindig nincs meg a szankció, és kivételektől lyukas. Másik oldalról meg azért mégiscsak elérték azt, hogy született egy elvi döntés, hogy jövőre az orosz olaj 90%-át nem vesszük meg ahhoz képest, amit az elmúlt években vettük. Tehát nagyon-nagyon nehéz itt ítéletet hirdetni, ráadásul itt ugye nehéz diplomáciai zsenialitásokról, meg nagy ügyes kavarásokról beszélni, mert itt az a helyzet, hogy minden tagállamnak vétójoga van. Tehát ha én azt mondom, hogy nem, és a többiek azt mondják, hogy igen, akkor ez nem egy diplomáciai zsenialitásnak az eredménye, hogy a vége nem lesz, mert ez egy adottság, hogy egyetlen nem szavazatta az egészet el lehet buktatni.
És ezzel például, ezzel tud valamit kezdeni az Európai Unió, vagy az Európai Tanács, tehát hogy a többi tagállam, hogyha Magyarország egyszerűen betart, mint ahogy itt most ugye mikor sikerült már az olajról megállapodni, akkor jött Kirill Pátriárka esete, hogy őt ne, az ő vagyonát ne zárolják. Ezzel lehet bármit kezdeni, vagy ezt a magyar kormány addig megúszza, amíg nem tudom, tehát hogy ezt a kártyát mindig ki lehet játszani.
Ez egy adottsága az Európai Uniónak, ez így van kitalálva, hogy a fontos szavazások, különösképpen a külföldi kapcsolatokra vonatkozó szavazások, azok teljes összhangot igényelnek. Van egyébként az EU-ban nagyon erős kezdeményezés arra, hogy ez ne így legyen. Francia és a német kormány is annak a híve, hogy itt is legyen minősített többségű szavazásra lehetőség, ám ehhez meg kellene változtatni a szabályokat, és a szabályok megváltoztatásánál is mindenkinek vétójoga van. Tehát ez egy nem reális terv.
Nem feltétlenül ilyen szabály szinten gondoltam, hanem van-e bármi olyan, amivel nem tudom én fogni lehet Magyarországot, és arra lehet nem szabály szinten, hanem hogy mondjam, ilyen politikai szinten motiválni, hogy álljanak le azzal, hogy különböző okokból megakasztják ezt a szankciós folyamaton.
Hát valamilyen cserealapot fel lehet ajánlani. Kérdés az, hogy mit tartanak arányosnak, miben van egyetértés. Itt nyilván felmerül az, hogy a magyar kormány a RRF-hez, vagyis az újjáépítési alapban lévő rengeteg pénzhez akar hozzáférni, amit tavaly május óta nem enged neki az Európai Bizottság. Felmerül, hogy ezt a két kérdést összekötni a magyar kormány egymással, hogy hogy a magyarok is megkapják-e az RRF-et, egyáltalán világos és egyértelmű, mert azért valamit teljesíteni mindenképpen kell érte, még a lengyeleknek is kellett valamit teljesíteniük. Előttük ugye most ezen héten szerdán jött meg ez a óriási keret. Hát összességében vagy tehát ha valaki nagyon vétózni akar, azzal nem lehet mit kezdeni.
Akkor beszéljünk Kirill Pátriárkáról, mert ez, ugye, mint most lehetett olvasni, ez mindenkit egy kicsit ilyen hideg zuhanyként ért, hogy a magyar nagykövet feltette a kezét, hogy milyen helyzet Kirill Pátriárkával. Beszéljünk egy picit arról, hogy ez egyáltalán miről van szó, ki az a Kirill Pátriárka, és hogy ez a magyar kormány részéről, mi ez az akció.
Igen, tehát arról van szó, hogy minden szankciós csomagban van egy csomó ember, akit személy szerint is szankcionál az EU. Ez részben beutazási tilalmat jelent, részben azt jelenti, hogy az EU-s országokban tartott vagyonait elkobozhatják, vagy befagyaszthatják, illetve bizonyos személyek esetében a családtagjaikra is vonatkozik ez a szankció. És mindig újabb és újabb nevek kerülnek, körülbelül most olyan 1000-valahány név lehet emlékeim szerint összesen szankcionálva, és ebben a legutóbbi csomagba kerülnek Kirill Pátriárka, az orosz keresztény ortodox egyház feje is. A magyar kormány egyébként már közel egy hónapja jelezte, hogy ezzel nem ért egyet, mert ezt a vallásszabadság megsértésének tekinti, és az egyházi személyek különös védelme alatt állnak a magyar kormány megítélése szerint. És aztán erről nem volt szó. Későbbi egyeztetésekben nem jött elő újra. A külföldi, tehát nem magyar diplomaták azt állítják, hogy azóta erről a magyarok egyáltalán nem beszéltek, úgyhogy mindenki azt gondolta, hogy ez nem lehet kerékkötője. Nem beszélt erről állítólag Orbán Viktor a hétfő éjszakai egyeztetésen sem, és akkor most szerdán megint előjött vele, ezúttal már nem csak a magyar közönségnek sajtónyilatkozat szintjén, hanem ott a tanácsban a magyar állandó képviselő. Nagyon nehéz ezt értelmezni, hogy itt egy időhúzási taktikáról van szó, arról van szó, hogy Magyarország még valamit el akar érni, és még tovább emeli a tétet. Nagyon nehéz lesz ezen keresztül vergődni, hogyha itt nem enged a magyar fél. És igazából, tehát ez mondjuk a vezetékes olaj vásárláshoz képest egy nagyon kicsi jelentéktelen, mondjuk az, hogy szimbolikus gesztus lenne. Csak miután a félvilág sajtó megírta, hogy Orbán addig zsarolta hétfőn az EU-t, amíg kiharcolta a vezetékes olajat. Azután nagyon nehéz a többieknek azt mondani, hogy jó, akkor még ezt is benyeljük csont nélkül.
De akkor igazából ez az egész Kirill Pátriárkás dolog volt az a kis rés az ajtóban, ahol még a magyar kormány be tudta tenni a lábát, hogy valamit még kiharcoljon?
Hát bárhol, tehát ez egy ilyen szankciós csomag, az ilyen iszonyú hosszú jogi szöveg, tehát be lehetett volna kötni bárhol máshol is ebbe a szövegbe szerdán.
Akkor ez már csak így a, nem tudom, ezzel már csak szórakoztatja magát a magyar kormány és az EU-s nagykövetség, hogy...
Nem, hogy... biztos, hogy valamit el akarnak érni. Biztos, hogy valamit el akarnak érni. Mondom, vagy a határidővel játszanak, vagy az RRF-re játszanak, vagy arra játszanak, hogy igazából ne legyen olajembargó, mert Putyin kezére játszanak.
És nyilván az találgatás, de hogy most akkor hogy néz ki, mikor lehet egyáltalán olajembargó?
Kedden még úgy volt vele mindenki, hogy e hét végére összeállítják a csomagot, azt mondjuk jövő héten hivatalosan elfogadja a tanács, megszavaztatják a parlamenttel, mondjuk, hogy június közepére, június legvégére ebből EU-s törvény lesz, és akkor 6 hónapon belül nyers olajra, 8 hónapon belül feldolgozott olajtermékekre vonatkozik, tehát lényegében, gyakorlatilag karácsonyra lenne, ha most nem állt volna meg az egyeztetési folyamat.
Az mennyire hatékony, vagy mennyire elrettentő Oroszország számára, hogyha most azt mondjuk, hogy nem tudom, 2023 elején, közepén leáll ez a pénz. Na, addig viszont továbbra is ömlik, és addig nem tudni, hogy meddig fog tartani ez a háború, de most ugye már mindenki arra számít, hogy elhúzódik, de hogy ez így mekkora büntetés.
Egyrészt persze nem akkora büntetés, mint hogyha holnaptól senki nem venne orosz olajat. Az is biztos, hogy a mostani hadműveleteket ez már nem fogja befolyásolni, és nem ezen múlik. Ez hosszú távon stratégiailag lesz rossz Oroszországnak, még akkor is egyébként, hogyha a háború, mire a szankciót kivetnék, véget érne. Ugyanis ezek azért óriási, sok pénzbe kerülő, nehézkes folyamatok. Oroszország eddig az olajának a igen jelentős részét, kevesebb, mint felét, de azért elég jelentős részét Európának adta el, amiben annak is nagy szerepe volt, hogy ide a legolcsóbb szállítani Oroszországból. Ha ez a piac kiesik, akkor ez mindenképpen bevételkiesést jelent. Akkor is, hogyha talál ugyanekkora mennyiségű olajra más vevőt, mert ott nem fogja tudni ugyanezen az áron eladni, mert drágább lesz a szállítás. És versenyképesnek kell maradnia a közel-keleti olajjal, ami ugye Indiához meg Kínához sokkal közelebb van. A másik probléma, amit már érez Oroszország, pedig még csak nagyon kevés ország, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vetett ki olajembargót Oroszországgal szemben, sőt azt hiszem, hogy a brit szankciónál még tart az átmeneti kivezetési idő. De már is lement az orosz olajára, tehát már a Brenthez képest hordonként 35 dollárral kevesebbért tudják eladni.
És ugye innen keletkezik a MOL nagy extra profitja, amit aztán megadóztathat a kormány.
Így van, igen. Tehát az orosz olaj az már csak olcsóbban tud piacra kerülni, mert a közvélemény megbélyegzi azokat a nagy cégeket, akik az oroszoktól vesznek a sajtó rájuk száll, ezt láttuk a Shell esetében, a nagy commodity tradereket az Egyesült Államok kormánya ebből a szempontból igen-igen szorongatja, hogy ne vegyenek orosz olajat. És persze lehet trükközni az egésszel, tehát ugye van egy csomó elemzés arra, hogy jó, akkor majd összekeverik egy kevés kazak olajjal, és ráírják, hogy kazak brand. Ugye általában egyébként az olajtermékeket keverik. Tehát ez nem az a tipikus, hogy egy forrásból való olajat árulnak valahol. Tehát nyilván lehet ezekkel trükközni, de akármennyit is trükköznek, akárhány új vevőt is találnak előbb-utóbb, biztos, hogy ez veszteséggel jár egy ilyen komoly összeurópai szankció az oroszoknak, és az is még akkor is, hogyha ez 2023-24-25-re fogják érezni. Tehát amikor majd az orosz államnak 24 közepén ki kell fizetni a nyugdíjakat, akkor lesz igazán bajban. És ezek nem könnyen visszafordítható folyamatok. Tehát, hogyha az összes európai finomító átáll olyan termékekre, amik jellemzően nem orosz olajból származnak, ha átállnak a európai kereskedők új vevőkre, beszállítási útvonalakra, akkor azt nem nagyon lehet veszteség nélkül ugyanilyenre visszahozni.
És ez lehet, hogy egy buta kérdés, de hogyha tegyük fel valamiért most 2023 elejéig véget ér ez a háború, akkor is már ez, tehát hogyha addigra döntenek a szankciókról, akkor az már így is úgy is menni fog.
Nem feltétlenül, tehát ha egy olyan béke születik, amiről az EU azt gondolja, hogy nem indokolt Oroszország további büntetése, akkor ezeket vissza lehet vonni. De azért ugyanolyan pozícióba az orosz energiaexport már soha többé nem fog tudni visszatérni az EU-ba, ebben én biztos vagyok. Ez azért, mert kiderült, hogy Oroszország mekkora kockázatot jelent. És hogyha van más forrás, ami kifizethető, és akkor azt fogják választani. Mondok egy példát, amikor kétszer fordult elő 2006-ban és 2009-ben, hogy az orosz-ukrán vita miatt a földgáz tranzit elakadt. Akkor ugye még nem volt más vezeték, azóta van északi áramlat 1-2, meg van déli áramlat is, de akkor nem volt más, akkor Európában jó részt ezen az útvonalon érkezett a földgáz Oroszországból. Ezek a megszakítások egyik esetben, ha jól emlékszem, talán legfeljebb 3 hétig, a másik esetben még ennyi ideig se tartottak. Európa azonban látta, hogy ez probléma, és elkezdődtek a mindenféle nagy gázvezetéki építési beruházások, meg LNG terminál építések. És mostanra ennek nyomán lett például a szlovák-magyar vezeték, vagy a román-magyar hálózat összekötése. Tehát ha egyszer elindul az egyébként iszonyú nehézkes kivételektől, problémázgatástól, állandó belső vitáktól terhelt EU-ban valami egy stratégiai irányba, akkor az már nem fordul vissza. És a gáznál ez nagyon jól látszik, hogy alapvetően azért stratégiai pozíciót és piacot is vesztett Oroszország. Olyan értelemben nem, hogy az európai gázfogyasztás nőtt, tehát el tudták adni továbbra is rengeteg gázt, de közben épült gőzerővel az az infrastruktúra, ami végig arról szólt, hogy az oroszok nem megbízhatóak, nem szabad további kockázatoknak kitenni magunknak, és most ugyanezt történik sokkal nagyobb léptékben.
Még egy pillanatnyi visszaugrás a harcászati részhez, mert megígértük, hogy elmagyarázzuk a zászlói harccsoport jelentését, ami szerintem a főleg az Andris cikkeit olvasóknak egy óriási közszolgálat lenne a podcast részéről, és aztán ezt elfelejtettük.
Igen,
egy zászlói harccsoport. Igen.
Igen. A zászlói harccsoport, amit nagyon sokan emlegetünk, az vált az ukrajnai háborúban az alapegységévé az orosz alakulatoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a zászlói az egy hagyományos alakulatforma. Egy zászlói harccsoport az kiegészül egy gyalogos zászlóalj, egy tanksázaddal, egy tüzérüteggel, ami szintén egy századnak megfelelő méret, csak a tüzéreknél ütegnek hívják ezt, egy légvédelmi üteggel, mert az is tüzérség, egy parancsnoki századdal, és az a lényege, hogy ez egy ilyen 7-900 főből álló alakulat, a legkisebb olyan egység, ami önállóan képes taktikai harcászati műveleteket végrehajtani. Ez egyébként egy olyan koncepció, amit még a szovjet idők végén, így a 80-as években kezdtek vele kísérletezni a szovjet hadtudományba, és mert hagyományosan a szovjet hadsereg egyébként sokkal nagyobb alakulatokra épített, hadosztályokra, egy zászló, a hadosztály az áll 3 dandárból, egy dandár az áll 3-8 zászlóajból állhat egy dandár. Tehát, hogy egy sokkal nagyobb szervezeti egység volt a szovjet hadseregben az alapegység. A NATO haderőkben már egyel lejjebbi szervezeti forma a dandár képezte egyébként az alapegységet. Azt tekintették önálló műveleti feladatok ellátására alkalmas egységként, illetve a NATO-ban az ezret harccsoportokkal kísérleteztek, ami szintén még egyel nagyobb méretű egység, mint az zászlói harccsoport. Hogy ez miért ilyen nagy taktikai újítás, tehát hogy minden kisebb egységekkel tudsz önállóan műveleteket végrehajtani, ez ugye annál nagyobb szabadságot ad, annál mozgékonyabb tud lenni a sereged. Ami viszont az ukrajnai háborúban kiderült, hogy ezek a zászlóharccsoportok lényegében kizárólag zászlóharccsoportokat vetnek be, még úgy is, amikor ilyen, hát mindig jókat rögtem azon, hogy az Iziumi zsebben szervezetileg 5 orosz hadsereg és egy hadtest képviselteti magát a 20-25 zászlóalj harccsoport révén, de nem ezekben a szervezeti egységekben állnak fel, hanem zászlóalj harccsoportonként, amiből arra lehet következtetni, hogy valójában ez nem egy elképesztő taktikai újítás volt az zászlóalj harccsoport, mint olyan, hanem a takarófestés, amivel a hadseregük lerohadását próbálják álcázni. Tehát úgy tűnik, hogy lényegében egy orosz dandár az valójában egy zászlóaljharccsoportot képes kiállítani. Oroszországban most már vegyes a haderő, szerződéses és sorozott állományból áll. Ugye Putyin nagyon azt hangoztatja, hogy csak a szerződéseseket vetik be Ukrajnába, ez szervezetileg is képtelenség, ugyanis nem úgy van, hogy vannak szerződéses alakulatok és sorozott alakulataik, hanem ezek vegyesek. Tehát egy dandárnak van szerződéses, meg sorozott állománya is, és szerződésesből csak egy zászlóaljharccsoportot tudnak kiállítani. Tehát lényegében az derült ki, hogy olyan tekintetben is az alapegysége az orosz haderőnek, hogy ez a taktikai formációjuk is. Ilyenekből vetnek be. Ez ahhoz fontos, vagy ahhoz jó tudni, hogy ha egy ilyen zászlóaljharccsoport teljesen fel van töltve, akkor az ugye mondom 7-800, ritka esetben 900 ember, tehát így lehet osztani, szorozni papíron. Gyakorlatban ezek a zászlóaljharccsoportok nincsenek teljesen feltöltve. Szeverodonyecknél volt hír olyan, és hogy 300-400 fős zászlóaljharccsoportokat dobnak be, ami már nagyon erősen megkérdőjelezi ezeknek az alakulatoknak a harcértékét. És én is vissza akartam térni egy dologra, mert azt meg úgy éreztem, hogy én hagytam egy kicsit kifejtetlenül a NATO jobb bevonását, hogy talán jobban meg tudnám világítani azzal, hogy miért mondom azt, hogy Oroszországnak, és miért tartok ki amellett, hogy Oroszországnak ez bizonyos szempontból akár érdekében is állhatna. Arra eszembe jutott a Mario Draghi példája, aki olasz kormányfőként elővezetett egy béketervet, tárgyalási tervet, nem is tudom, hogy ő maga minek hívta. Lényeg, hogy ő ebben például elővezette, hogy tehát Ukrajnának gyakorlatilag el kéne ismernie bizonyos mértékig a status quo-t, az orosz megszállást, egy tűzszünetet kötni, és aztán majd diplomáciai úton megpróbálni rendezni ezeknek a területeknek a kérdését. Ezzel szemben ugye a Zelenszkij elnök úgy határozta meg, hogy a minimális cél az, hogy a február 24-e előtti állapotokat helyreállítsák. Tehát mindent, amit azóta elfoglaltak az oroszok, azt visszafoglalni. A Donbass visszafoglalása egy maximális cél, a Krímre azt mondta, hogy azt szerinte hadi úton képtelenség visszaszerezni, az több százezeres áldozatokkal járna, ez valószínűleg egy realista becslés egyébként. De ott a ottani terepadottságok miatt a Krímet nem egyszerű északi irányból megrohanni. Látható, hogy milyen szinten tér el az, hogy mit képzelnek az európai politikusok arról, hogy mi az a pont, ahol békét lehet kötni, és vagy legalábbis tűzszünetet, és mi az a pont, amit az ukránok szerint tűzszünetet lehet kötni. Tehát látható, hogy a Putyinnak mennyivel inkább érdekében állna a európai vagy NATO vezetőkkel tárgyalni arra a tűzszünetről, mint Ukrajnával, viszont ugye most az európai és NATO vezetőknek olyan nagy beleszólásuk nincsen, tehát ők csak ilyen javaslatokat tehetnek, vagy elővezethetik a téziseiket, amit inkább Putyinnak szánnak, de Ukrajna hát legfeljebb akkor kényszeríthető rá, hogyha a cserébe azt mondaná a NATO, hogy oké, de akkor mi többet nem adunk nektek fegyvert, ami egy nehezen kommunikálható álláspont lenne nyugati részről, hiszen mégiscsak az ukránok azok, akik a vérüket áldozzák ebben a harcban, nem hiszem, hogy megzsarolhatók lennének.
Meg főleg miután Antony Blinken, amerikai külügyminiszter a napokban például azt mondta, hogy addig küldenek fegyvereket, amíg csak kell.
Hogyne, mert egyébként az Egyesült Államoknak ez meg egy eléggé nyilvánvaló érdeke. Tehát szoktam mondani, hogy a reálpolitika az egy nagyon-nagyon cinikus műfaj, és ezt következő mondatom az jól fog szemléltetni, hogy ennél olcsóbban nem ölhetnek oroszt az amerikaiak, mint amennyiért most teszik Ukrajnában.
Igen, ez egy elég cinikus hazás. Szerette volna valamit mondani? Jó. Hát köszönjük szépen Király András és Magyari Péter az újabb képbehozást. Még ahogy mondtuk, ugye ezek a folyamatok még zajlanak, úgyhogy szerintem majd pár hét múlva megint érdemes lesz összeülnünk és elmondanunk, hogy mi van, addig pedig kedves olvasók, követhetitek a cikkeinken, továbbra is van percről percre tudósítása a háborúról, és olvassátok a 444 cikkeit, hallgassátok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!